Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, havonta jelentkező Teremtésvédelmi magazin műsorunkban. Én Réfi Júlia vagyok, a Nachimnusz Egyesület tagja, és több tagunk is megszólal persze, szokásos módon a műsor folyamán. Itt a tavasz, és bár az utóbbi napokban újra lehűlt az idő, és a várva várt eső is megérkezett, egyre többen ülnek biciklire. Mai beszélgetésünkben egyesületünk egyik tagja, illetve az első magyar városi bringasori megalapítója volt kerékpáros életmódjuk alakulásáról, és arra biztatnak mindnyájunkat, hogy mi is próbáljuk ki, mennyire praktikus és egyben kényelmes ezt a közlekedési módot választanunk. Szokásos rovatainkkal is jelentkezünk, Nemes Csaba beszámol arról, mi történt itthon, illetve a nagyvilágban, teremtésvédelmi szempontból. Naptár című rovatában pedig a következő hónap jeles napjairól várható eseményéről tesz említést. Mit tehetünk mi rovatunkban, ahogy szoktuk, konkrét cselekvési lehetőségekhez adunk tippeket, Sipos Zsula pedig Isten, a természet és az ember kapcsolatának alakulásáról gondolkodik. Természetesen folytatjuk a Laudato Si felolvasását is. Elsőként hallgassuk most Csabát, aki elmondja nekünk, mi is a Föld órája, és miért olyan fontos figyelemfelhívó alkalom ez, valamint a hazánkat is súlyosan érintő asszályról ad kimerítő tájékoztatást. Ez bár valamelyest enyhült az előző hétvégi csapadék jó voltából, de sajnos a tendenciák rámutatnak, hogy át kellene alakítani mezőgazdaságunkat, vízgazdálkodásunkat.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Mindig, minden év, márciusának utolsó szombatja este, világszerte lekapcsolják egy órára a leginkább nélkülözhető világításokat, díszvilágításokat, elektromos készülékeket. Ezt a szombat esti órát hívják a Föld órájának. Idén ez március 26-án volt. A Földnek szentelt ezen kis aprócska 60 perc célja persze nem csak az otthonainkban, városainkban, településeinken csak úgy szimbolikusan kialudjanak az lények, hanem az is, hogy ez egy kitűnő szemléletformálási akció, hogy minél többen ismerjük meg, többet tudjunk arról, hogy milyen módon tehetünk azért, hogy ne romoljon tovább a természeti környezetünk, a Föld környezetének az állapota. Nem is olyan régen kezdődött el ez az akció, ahogy a hírforrások mondják, a földolaj akció, a WWF, a Világ Természetvédelmi Alapjának, az Ausztrál szervezetének a kezdeményezésére indult el 2006-ban. Akkor Sydney-ben kapcsolták a fényeket egy órára, hogy ezzel hívják fel a figyelmet, akkoriban még csak a klímaváltozásra, és 2007-ben pedig, hogy óra alatt már kicsivel több mint 10%-kal csökkentették a fogyasztást, csak ebben a városban. És mi történt? Mi történt még az elmúlt hetekben? Sőt, én inkább azt mondom, az elmúlt hónapokban. Rendkívüli szárazságot élünk most át itt Magyarországon, nyugodtan mondhatom, hogy Közép-Európában, és Európa jó néhány más területén is. Szinte csapadékmentes volt a március, és az a probléma, hogy ezt a száraz március, száraz tél és száraz ősz előzte meg. Ha nem lett volna ez a megelőzően is igen száraz időszak, akkor a csapadékmentes március, április, vagy azt mondhatom még egy tavasz, akkor sem jelentene igazán nagy problémát, mert ha föl vannak töltődve a talajok, akkor nem lehet igazán rekordmértékű asszály. Az asszály nem ismeretlen a Kárpát-medencében, nem ismeretlen a hazánkban is. Az asszályról és a sivatagosodásról szóló ENSZ egyezményben megfogalmazott definíció szerint Magyarország úgynevezett érintett országnak számít, hiszen területének nagy része úgynevezett szemi-arid, illetve szubhumid éghajlati övhöz tartozik. Már nagyon régről ismerünk leírásokat, elemzéseket, régi száraz periódusokról, régi aszályos periódusokról. Csak néhányat emeljek ki: 1841, 1857, az 1860-as évek elején, 61-től 63-ig egymást követték a rendkívüli csapadékmentes és hó nélküli időszakok, és a tavasz és a nyár is nagyon csapadékmentes volt, és akkoriban volt az, hogy a Balaton vize szinte eltűnt. A 20. században is voltak rendkívüli aszályok, 1904-ben, 1935-ben, 52-ben, 1990-ben és 92-ben, 93-ban. Azt is látjuk, már tudjuk a különböző meteorológiai adatsoroknak az elemzéséből, hogy az 1980-as évek elejé óta az aszály előfordulásának a gyakorisága és az intenzitása is növekszik hazánkban. 2000-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2006 és 2009 közötti időszakban nagyon erős és aszályos időszakok voltak. 2011 és 2013 közötti három évben, majd az utóbbi hat évben szinte egymást érve rendkívüli aszályok pusztítottak hazánkban és nagyobb térségünkben. Nagyon leegyszerűsítve a következő úgynevezett aszálytípusokat különböztethetünk meg. Van meteorológiai vagy légköri aszály, talajaszály vagy mezőgazdasági aszály. A meteorológiai aszály vagy légköri aszály leggyakrabban nagyon egyszerű módon a csapadék mennyiség átlag alatti értékével jellemezhetjük. Különböző meteorológiai paraméterek, csapadék, hőmérséklet, páratartalom, szél, relatív páratartalom valamilyen együttesével ezekből a paraméterekből képzett indexel határozhatjuk meg. A közvetlen meteorológiai változatokon kívül első paramétereket is alkalmazva bevezethetjük, és be is vezetik a szakemberek az úgynevezett talajaszály fogalmát. A talajaszály általában akkor következik be, ha a gyökérzóna nedvesség készlete tartósan az úgynevezett szántóföldi vízkapacitás 30% alá süllyed. A talaj vízkészlete ezen kapacitás 15% alá szárad, akkor a növényzet fejlődésében gyakorlatilag visszafordíthatatlan káros folyamatok játszódhatnak le. A mezőgazdasági aszálynak konkrétan mérhető terméseredmény csökkenésén keresztül. Az idén március végén az úgynevezett aktuális vízkapacitások, azaz, hogy előbb is mondtam, a százalékosan megadott arány, amely a talaj bizonyos szeletében megtartható víz, és az aktuális víz mértékének alanyára vonatkozik, a felső 20 cm-ben szinte az egész országban 30% alatt volt, sok esetben 20% környékén. Egy idei szel az április, ami jellemző erre a hónapra a tendencia szerint, következtében nem csak rendkívüli talaj aszály alakul ki, hanem az elvetett őszigabonák, és például az áprilisban vetendő kukorica sem tud majd felőzésre indulni, azaz kellő eső hiány jelentős terméskiesésre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a kutatói által végzett elemzések szerint különösen a tavaszokra jellemző szignifikánsan a csapadék mennyiség csökkenése tendencia szerűen. Azt mondják a kollégák, hogy 1901 óta értéket alapján ez egy valóban szignifikáns csökkenés, szinte egy ötödével csökkent a csapadék mennyisége ennyi idő alatt. És közben ráadásul a melegedés a nyarakra és a tavaszokra is jellemző, tehát hogyha van egy száraz, melegebb, csapadékmentes tavasz, hát úgy bizony sokkal inkább ki tud majd alakulni egy nagyon jelentős aszály. És hát most tudjuk, hogy az Ukrajnában dúló szörnyű háborúban nem csak emberéletek tízezreit oltják ki, fizikai infrastruktúrákat rombolnak le, hanem a földeken lévő munkákat is akadályozzák. Ukrajna a világ egyik nagy fontosságú éléskamrája, a búzát, a kukoricát, a naprófokat tekintve is. Ha nem lesz béke gyorsan, akkor az ottani termésre nem számíthatunk, ami rendkívüli hiányt és sok régióbeli hímséget is okozhat, és éppen ezért még különösebb fontos, hogy nálunk minél előbb legyen eső. Három hétnél ugyan tovább nem láthatunk pontosan, hogy mennyi eső érkezik, de azt tudjuk, hogy az április általában száraz, és egy ilyen száraz áprilisnak most még súlyosabb lehet a következménye. Még akkor is, ha az elmúlt napokban néhány milliméter, egy-két területen 5-10-15-20 milliméter csapadék is hullott, ami bizony sajnos nem ennyit a rendkívüli aszályon. Hát most nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az áprilisi eső aranyat ér. Köszönöm szépen!
Bizonyára többen ültünk már kerékpáron, de arra talán kevesen jöttünk még rá, mennyire praktikus és kényelmes napi közlekedési eszköz a bicikli, nem is beszélve arról, hogy a fenntartható közlekedésben nagyon fontos szerepet játszik. A következő beszélgetésben Darányi Szabó Eszter, egyesületünk tagja, valamint Árva János, a Véló Budapest Bringasúri megalapítója és oktatója vallanak biciklis életmódjuk kényelméről és örömeiről. Arra biztatnak bennünket, hogy próbáljuk ki, adnak gyakorlati tanácsokat a közlekedési célú biciklizéshez, és ahhoz is, hogy gyermekeinket hogyan tanítsuk biztonságosan nyerekbe ülni. A beszélgetést Balázs Kata vezeti.
Szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület fenntarthatósággal kapcsolatos összeállítását hallják. A hónap témája nagyon izgalmas, és a tavaszhoz kapcsolódik, a kerékpározás. Balázs Kata vagyok, újságíró, és itt ül velem két lelkes kerékpáros, Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja. Szia, Eszter!
Szia, Kata! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
És Árva János, a Veló Budapest Bringasúli alapítója, kerékpáros oktató. Szia, Jani!
Szervusztok! Üdvözlöm én is a hallgatókat! Köszönöm, hogy itt lehetek!
Kezdjük akkor szerintem rögtön azzal, hogy ti hogy kezdtetek biciklizni. Én bevallom egyébként előjáróban, hogy én tudok ugyan biciklizni, de én nem vagyok egy városi közlekedő, és nagyon érdekel az, hogy hogyan, miért kezd az ember autók között cikázni egy kerékpárra.
Én a gyerekkoromban vidéken laktam, és megtanultam ugye biciklizni. Ehhez az életszakaszomhoz a bringázás annyiban kapcsolódott, hogy akkor sportcéllal mentem el, többnyire a vizsgaidőszakok reggelein, minden reggel tettem ott a halvak között egy ilyen komolyabb biciklikört. Aztán beköltöztem Budapestre az egyetem elvégzése után, és jó darabig BKV-ztam, meg autóztam. És miután megszületett az első kisfiam, utána 4 órában mentem vissza dolgozni, és a munkahelyem az BKV-val egy 45 perc lett volna. És 45 perc oda, 45 perc vissza, 4 óra munkáért, ez iszonyatosan rossz hatékonyságnak tűnt a szememben. Úgyhogy akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy máshogy hogy tudnék bejutni a munkahelyemre, és egyszer egy hajnalban, alfa állapotban eszembe jutott, hogy jé, bringa! És nyilván mindenki lehülyézett, hogy nem vagy te normális városban biciklivel közlekedni. Ez 2011-ben volt egyébként. De én azért csak felhoztam a kis bringámat, és kipróbáltam néhány útvonalat. És úgy találtam, hogy a BKV 45 percéhez képest 30 perc alatt a sasadi otthonomtól a szabadságtéri munkahelyemre be tudok viharzani, és ugye közben még mozgok is, ami ugye egy kisbaba mellett amúgy is van ilyen vágya az embernek, hogy így visszaszerezze a régi formáját, ellenben ugye ideje meg nem nagyon van. Tehát ezzel, hogy naponta 1 órát töltöttem a közlekedéssel, ami egyben sportnak is minősült, meg nagyon jó levezetője volt egyébként a munkahelyi feszültségnek is, egyszerűen nagyon hatékony volt ez a közlekedési mód, és én így kezdtem el bringázni, és aztán annyira megszerettem, hogy teljesen része lett az életemnek, és szépen lassan egyre többet bicikliztem, egyre rosszabb időben, egyre több mindent intéztem el biciklivel, és egyre több helyre is, egyre nagyobb távolságokra is merészkedtem kerékpárral, és ez azóta is tart.
Jani, hogy indult ez nálad? A kerékpározás hasonlóan természetes módon lett az életed része?
Hát a tekintetben hasonló mintázatot követett nálam is, hogy én is gyerekkoromban megtanultam biciklizni, kerékpározni, de aztán nekem kimaradt ugye a kamaszkortól az egyetemista korig teljesen ez a kerékpározás. Budapesten laktam én végig, és egyetemistaként én is Budapest külvárosában laktam, ahova egész egyszerűen nem járt tömegközlekedés 11 után, és az egyetemistaként ez azt jelentette, hogy péntek esténként, szombat esténként az ember eldöntötte, hogy hajnali 6-ig akar-e bulizni, vagy este 9-kor lép-e a társaságból, és hát kipróbáltam mindkettőt, egyik se volt ideális, és a kerékpár volt az, ami megoldotta ezt a problémát. És aztán rájöttem, hogy természetesen kerékpárral gyorsabb tömegközlekedésnél is gyorsabb tud lenni, hogyha azzal járok egyetemre. És így maradt körülbelül. Én 2011-ben már 10 éve kerékpároztam Budapesten, tehát idestóban most már több mint 20 éve. Szinte minden nap azzal járok.
Szóval teljesen más élethelyzeteket vázoltatok föl, egy bulizó egyetemista, illetve egy kisgyermekes édesanyja, de úgy tűnik, hogy a megoldás az ugyanaz lett mind a kettőtök életében. Beszéltél, Eszter, arról, hogy te kistelepülésen nőttél fel, és később kerültél a nagyvárosba, és sokszor beszélünk városi kerékpározásról. Rakjátok légy szíves helyre ezt a terminust, ezt a fogalmat, hogy amikor városi kerékpározásról beszélünk, akkor valójában nem csak a nagyvárosról beszélünk, ha jól értem.
Így van, ez a városi kerékpározás talán azért terjedt el, mint kifejezés, én magam is ezt használom leggyakrabban, mert ez egy rövid kifejezés a közlekedési célú kerékpározásra. Angol nyelvterületen is urban cyclingnak hívják ezt, amikor az ember közlekedésre használja a kerékpározást, ami szembeállítható a sport és szabadidős célú kerékpározással, tehát gyakorlatilag a városi kerékpározás azt jelenti, hogy amikor nem feltétlenül a hobbiból, hanem közlekedési célra használja az ember, de természetesen beleértjük a kistelepülési, nagytelepülési, vidéki, falusi és egyéb szavakat is. Tehát mindenki, aki közlekedésre használja a kerékpározást, gyakorlatilag erről beszélünk most, és én is ezt oktatom.
Én, mint mondtam az elején, nem vagyok egy közlekedési célú kerékpározó, úgyhogy én, mint gyalogos szoktam a kerékpárosokkal találkozni, illetve mint autós, és én ahhoz a csoporthoz tartozom, akik azért aggódnak, tehát ha mondjuk az én kamasz lányaim előállnak, ami előfordulhat egy nap, hogy ők most az iskolába, munkába kerékpárral szeretnének járni, akkor szerintem tőlem majd meghallgatják a szokásos aggodalmakat. Te is mondtad, Eszter, hogy sokan reagáltak így a te lelkes ötletedre, Abszolút. Hogy munkába majd kerékpárral Abszolút. Jársz. Azért a veszélyekről beszélgessünk egy kicsit, mert szerintem ez nagyon sok hallgatóban is felvetődik, hogy úristen, cikáznak az autók, és nem figyelnek a kerékpárosokra. Egyrészt milyen változást, ha van változást, tapasztaltok így az évek folyamán, változik-e a közlekedési kultúra, illetve milyen veszélyek vannak, amiről azért mégis muszáj beszélni? Nem véletlenül oktatod a közlekedési célú kerékpározást, Jani,
igen.
Gondolom.
Igen, én rögtön visszakérdeznék, azt mondtad, hogy nem figyelnek az autósok, te magad szoktál-e figyelni a kerékpárosokra mondjuk autóvezetés közben?
Én magam nyilván figyelek, sokszor bosszantanak, bevallom, hogy lelassítják a forgalmat, és akkor nem szeretem őket szívből mindig, ezt
de látod
bátran
őket.
Bevallom, tehát... de... Igen, úgy gondolom, hogy látom őket, és nyilván figyelembe veszem őket, és óvom az életüket, igen.
No, ennyi a válasz arra a félelemre, hogy cikáznak, és nem látják őket az autóvezetők. Autóvezetők látják a kerékpárosokat általában, és megpróbálnak odafigyelni, mert tudják, hogy ők a legvédtelenebb közlekedők. Sokkal kevésbé veszélyes kerékpározni a forgalomban, mint ahogy ezt sokan gondolják. Ha csak a statisztikákat is nézzük, a kerékpárosok ugyanolyan arányban szenvednek baleseteket, mint a többi közlekedő a saját részarányához képest. Az, hogy ez hogyan éli meg az ember személyesen, tehát belülről, ez más lehet. Tehát aki kerékpározik, annak is lehet sokkal félelmetesebb, egy ilyen szubjektív félelem érzete, de ezzel is lehet kezdeni, meg lehet tanulni, és ezeket el lehet oszlatni. Ha átülnének az emberek a különböző közlekedési módokba, tehát hogyha megtapasztalnánk azt, hogy milyen a másik szemszögéből, akkor sokkal jobban működne szerintem az együtt közlekedés.
Szóval empatikusabbá válunk, és jobban tudunk együttműködni, hogyha megtapasztaljuk a különböző élethelyzeteket.
Igen, egyrészt empatikusabbá válunk, másrészt minden közlekedési módnak megvan a maga logikája és a maga szabályai. Ugye ezért is van az, hogy a kerékpároktatásnak van létjogosultsága, mert az nem csak annyi, hogy a KRESZ-ben a kerékpára vonatkozó szabályoknak az összessége, hanem még rengeteg más. És én, amikor elkezdtem kerékpárral közlekedni minden nap, akkor így az első pár hónap után teljesen az volt a fejemben, hogy te jó ég, ezt mindenkinek ki kéne próbálnia, egyszerűen azért, hogy lássák, hogy megértsék, hogy mennyire rossz mondjuk a járdán biciklizni. Tehát azok a sztereotípiák, amik benne vannak a fejünkbe, a közgondolkodásba, egészen addig élnek, amíg ki nem próbálod a közlekedési kerékpározást. Az meg, hogy feltartjuk a motorizált közlekedést, hát bocsánat, nem ők az előre, és nem az autó a jövő, ez most már egész tisztán látszik. Tehát az, hogy a közlekedésnek vannak motorizált és nem motorizált résztvevői, ez egy tény, ezt el kell tudni fogadni mindenkinek.
Persze nem véletlen, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos műsorban beszélgetünk a kerékpározásról. Mielőtt tovább megyünk a kerékpározás különböző mindennapi kihívásaival kapcsolatban, szeretném megkérdezni, hogy Eszter, te hogy látod, mi köze van a városi kerékpározásnak a mi hallgatóink érdeklődéséhez, hiszen a Mária Rádióban, egy katolikus rádióban beszélgetünk, és te, mint a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja, talán jobban rálátsz erre a kérdésre.
Igen, hát első hallásra ez a kerékpározás és a vallás, az ugye egy kicsit merész párosítás, nehezen jön össze így első gondolatra. Én onnan indítanám a történetet, hogy ugye a Naphimnusz nevében is bent van, hogy Teremtésvédelmi Egyesület. Ugye mi itt alapvetően a teremtésvédelemmel foglalkozunk, a teremtésvédelem gondolatkörében mozgunk. És én ebből a szóból indítanám a magyarázatot, vagy a kapcsolat megvilágítását. A magyar nyelvben ez a teremtésvédelem, ez egy kicsit ilyen furcsa szó. Más nyelvekben ez jobban kijön, hogy ez nem annyira a teremtés védelméről szól, tehát nem arról szól, hogy az Isten teremtett egy világot, mi pedig azt védjük, akik mi is teremtmények vagyunk, tehát hogy ez egy kicsit ilyen furcsa, zavaros kép. Tehát, hogy nem védjük a teremtést igazából, hanem a teremtett világ védelméért való felelősségünkről szól ez inkább. Tehát, hogy felismerjük azt, hogy nekünk egyszerűen felelősségünk van abban, hogy amit Isten megteremtett, az megmaradjon, az jó maradjon, élhető maradjon, az emberrel együtt is élhető maradjon. És itt jön a képbe a kerékpározás. Ugye azt most már tisztán látjuk nagyvárosban élve, hogy A-ból B-be eljutni legtöbben autóval jutnak el. Az autók az elmúlt 10-20 évben nagyon átvették az uralmat a városainkban, és elég sok szempontból okoznak problémát, és itt jön be a képbe a kerékpározás, mint egy nagyon fenntartható közlekedési mód. Egészséges, környezetbarát, a sportolásnak egy olyan módja, amihez egyébként nem kell más infrastruktúra. Tehát én ezért is találom a közlekedési célú kerékpározást egy zseniális dolognak, mert nagyon sok funkciót tud egyszerre betölteni. És visszakanyarodva a kérdésre, így jön a kvázi a valláshoz is a kerékpározás, hogy ezzel is részt vállalunk a világunk megvédésében, ezzel a magunk is apró lépésével.
Sokan vannak azért, akik nem feltétlenül tudnak kerékpára pattanni. Talán azért, mert az egészségi állapotuk nem engedi meg, vagy éppen egyik gyerek még karonülő, a másik pár éves mondjuk, meg még a holmit is vinni kéne, vagy kisállattal szeretne eljutni A-ból B-be. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, egy polcot akar átvinni a szomszédba, amikor egyszerűen ez nem opció, gondolom én.
Igen, hát haladóként már ezek is opciók egyébként, tehát nem így kell kezdeni, hogy a hűtőszekrényt elvisszük az új lakásunkba, az tény, de szerintem a János már csinált ilyet is, talán pont hűtőszekrényel, de polcokkal meg szekrényel egészen biztos.
Igen, most nem is olyan régen, valamikor decemberben költöztettem egy jó barátot, vagy segítettem egy jó barátomat, aki szintén nagy bringás, és ő az egész költözését bringákkal oldotta meg. Barátok segítséget, tehát lehetséges, de egyetértek.
Azért ez már haladóknak való.
Valóban haladó szint, és én is jó magam is csak szerintem kétszer vittem nagyobb bútort kerékpárral, de lehetséges. Tehát hogy ez is egy olyan tévhit, amire sokan szokták mondani, hogy mit tudom én, létrát, meg festőállványt, azt nem lehet, lehet, csak nem biztos, hogy kell. Tehát ez egy nagy különbség azért, mielőtt itt a hallgatók azt gondolnák, hogy a lobby, a kerékpáros lobby,
teljesen
megszállottak vagyunk, és minden, ami nem kerékpár, azt gyűlöljük. Nem, néha vezettünk mi magunk is. Azt lenne jó megérteni szerintem sokak számára, hogy megfelelő módon és megfelelő helyen használjunk különböző közlekedési eszközöket. Tehát, hogy Eszter is említette, egy nagyvárosban A-ból B-be eljutni nem biztos, hogy az autó a legmegfelelőbb. Akkor, hogyha éppen nincsenek nálunk csomagok, két gyerek és létra. Mm. Ha épp ez mind nálunk van, akkor lehet, hogy az autó, de ez egyáltalán nem biztos. Egyáltalán ezt a kérdést érdemes valakinek föltennie magában, hogy mielőtt elindul egy útra, végig gondolni a lehetőségeit.
Szóval legyen opció a kerékpár is, vagy a gyalogos közlekedés, ahogy az autó is.
Így van, vagy a tömegközlekedés, hogyha van a környéken, a vidéki városokban, vagy a településen tömegközlekedés, ez nem mindenhol van így. De ezeken a helyeken is, gyakran települések között is a kerékpár egy nagyon jó választás. Túl azon mondom, hogy nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem egyszerűen hatékonyság, idő, pénz és egyebek kapcsán.
Szóval lehet kísérletezni is, és kicsit feszegetni a saját határainkat, és lehet, hogy kiderül, igen, hogy valami sokkal egyszerűbb, mint gondoltuk, vagy el kell engedni, igen, és akkor az a helyzet az nem. Illetve talán az adott évszaknak és időjárásnak megfelelő közlekedési módot is, vagy számotokra az sem probléma, hogyha zuhog az eső, vagy jég fedi az utakat.
Hát kényelmetlen mindenképpen, tehát van valamilyen szintű szezonalitás, az van a kerékpározásban a legtöbb ember számára, de azért érdemes körülnézni mondjuk Európában, és megnézni azt, hogy Angliában vajon bicikliznek elsőben, Hollandiában bicikliznek elsőben, és óriási nagy szélben, és a válasz
nyilván
az, hogy igen, kénytelenek, tehát ehhez vannak hozzászokva, tehát föl sem merül ez a fajta szezonalitás, ami itt nekünk a Kárpát-medencében a legalábbis az elmúlt évtizedekig ez a négy évszakot élvező Magyarország számára bizony felmerül. Én azt gondolom, hogy ez már csak időleges lesz, nem csak a klímaváltozás miatt tűnnek el az évszakok, hanem az emberek rájönnek arra, amire Eszter is már rájött, és én magam is, hogy föl lehet öltözni. Nincs rossz idő, csak rossz ruházat, ahogy szokták mondani. Ugyanúgy föl lehet öltözni esőkabátban víz és szélálló dolgokkal, amik manapság már nagyon elérhetőek, tehát nem kell a legdrágább technikai dolgokra gondolni, hanem használt ruházati boltokban is be lehet szerezni egy esőnadrágot. És persze nem ezzel kell kezdeni, mert tovább is azt mondom, hogy nem úgy kell elkezdeni kerékpározni, hogy valaki decemberben elkezdi, és azt mondja, mostantól minden nap kerékpárra fogok járni, hanem tágítani a kereteinket tavasztól őszig elején, aztán kicsit tovább őszig, aztán megnézni, hogy milyen, amikor már korábban kezdem, és nem áprilisban, hanem mondjuk már február végétől elkezdek kerékpározni. Az autó az természetesen az a legkényelmesebb. Ezzel nem is lehet vitatkozni, csak hát tudjuk azokat az externáliákat és költségeit és környezetkárosító hatásait, amit viszont nem biztos, hogy megér ez a fajta kényelem.
Illetve a parkolás. Tehát én ugye a biciklivel bonyolítom le a napi bevásárlást is ugye a nagy család számára, tehát hogy mi öten vagyunk a családban, és úgy vásárolok be, hogy csak kerékpárra szállítom ezeket a kajákat haza. És amikor valami miatt nagyon-nagyon ritkán fordul elő, évente egyszer-kétszer, hogy valami miatt autóval kell mennem, egyszerűen fő a fejem, hogy fogom megoldani a bevásárlást.
Mert a parkolás miatt?
A parkolás miatt. Tehát, hogy az az idő, amit a parkolással elveszít az ember, és az az idegeskedés. Szóval az nem egy elhanyagolható hátránya szerintem az autós közlekedésnek.
Ha már időjárásról beszéltünk, említettük a hideget, a szelet, a telet. Azért a nyár sem olyan könnyű, nem? Amikor hétágra süt a nap, és egyre melegebbek a nyarak.
Van egy zseniális magyar népdal. Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső. Igen, nyilván a legkellemesebb az 18-20 fok, langy, szél fúj. Tehát ez a legkellemesebb, ez egy ideális kezdő időjárás a kerékpározás elkezdéséhez. Nálam pont úgy történt az, hogy most már egész évben biciklivel közlekedek, így szép fokozatosan, ahogy a János is elmondta, és ilyen 5 év alatt jutottam el én nagyjából oda, hogy az egész évet végig bringázom. Engem egyedül a jég meg a nagyon csúszós utak zavarnak. Mm. Egyébként tényleg az eső az már egyáltalán nem.
De hát akkor biztos te nem találkozol emberekkel, miután beérsz a munkahelyedre, mert csupa izzadtan, Tréning mackónadrágban érkezel meg, mert csak így lehet kerékpározni, nem?
Így van, így van. Hát nyilván emberekkel is találkozok, és én ugye ügyvédként dolgozok, tehát még normális ruhát is kell felvennem. Én amúgy szerencsés vagyok, mert a munkahelyemen van zuhanyzó, és előfordul olyan is, hogy sportruhában megyek be a munkahelyemre, és akkor átöltözök, tehát ott is van néhány váltás ruhám, de bőven előfordul az is, hogy utcai ruhában, sőt, akár kosztümben is simán biciklire pattanok. Ez se az első napon történt, de nagyon kényelmesen lehet utcai ruhában is közlekedni biciklivel.
Említette te is, Eszter, a gyerekeket, hogy 5 tagú a család, és amennyire lelkes biciklista vagy, arra következtetek, hogy ők is kerékpároznak.
Így bizony, így bizony.
És Jani, mint kerékpáros oktató, érdekelne, hogy mi az, ami általában gondot okoz? Mondanám, hogy a gyerekeknek, de nem vagyok benne biztos, hogy csak gyerekeket oktatsz. Mesélj egy kicsit erről.
Igen, sőt, elsősorban felnőttek oktatásával foglalkozom. Kerékpáros oktatás nem elsődlegesen azok számára, akik egyáltalán nem tudnak kerékpározni, hanem inkább azok számára, akik tudnak kerékpározni, de mondjuk a forgalomtól tartanak, nem magabiztosak, esetleg nincsenek hozzászokva a nagyobb forgalomhoz, vagy forgalmi helyzetekhez. Ezt is ugyanis lehet tanulni, tehát túl azon, hogy technikailag is lehet fejleszteni az emberen. Például, hogyha most a hallgatók közül, akik azt gondolják, hogy tudnak kerékpározni, tőlük megkérdezném, hogy közülük hányan fékeznek csak az első fékkel, ami egyébként a leghatékonyabb fékezés, tehát hogyha valaki nagyon gyorsan szeretné megállni, akkor azzal kéne. Nem gondolom, hogy a nagyon sokan. Az egy kézzel bringázás, hogy indexelni tud-e valaki mondjuk 1 percen keresztül, esetleg teljesen hátrafordulva biciklizni jó ideig. Ezek olyan technikai dolgok, amiket egyszerűen forgalomban bringázáshoz érdemes tudni.
Biztonságosabbá teszi,
és kényelmessé
teszi. Sőt, az egy kézzel biciklizés az kifejezetten szükséges is, mert ugye az indexeléshez
irány kell jelezni ugye a karral.
Igen, és a hátrafordulás is nagyon fontos.
És sokaknál látom azt egyébként, hogy egyszerűen nincs meg ez a technikai képességük, mégis bicikliznek, vagy pont azért nem olyan helyeken is nem úgy bicikliznek, mert nem tudnak indexelni, és ezeket meg lehet tanulni. De ez csak a technikai része.
Mennyi idő alatt lehet ezeket megtanulni?
Változó. A városi bringás képzésünk ez 4x2 óra, tehát összesen 8 óráról van szó, és ez alatt el lehet sajátítani a legtöbb gyakorlati és elméleti tudnivalót. Tehát túl azon, hogy vannak ezek a gyakorlati kerékpár kezelési tudnivalók, emellett vannak mondjuk a közlekedéshez kapcsolódó gyakorlati részek. Hol kerékpározunk, az úttest mely részén, hogyan érdemes kanyarodni, hogyan nem, hogyan váltunk sávot. Ezeknek nem csak elmélete van, hanem bizony gyakorlata is. És természetesen a képzésen az összes kereszt tudnivalót is meg lehet tanulni, tehát ez alatt a 8 óra alatt azt mondom, hogy majdnem mindent meg lehet tanulni.
Azért ez vállalhatónak hangzik nekem, 8 óra az belefér akár az ember életében.
Igen.
Tehát ez a Veló Budapest bringasuli, ahol te oktatod az ilyen kis ügyességeket, amivel biztonságosabbá, meg ahogy Eszter, te is mondod, egyszerűen kellemesebbé, kényelmesebbé tehetjük a mindennapi biciklizést.
Így van, igen.
Mi a helyzet a gyerekekkel, Eszter? Mesélj egy kicsit, légy szíves, saját élményről, hogy nekik mi az, amit érdemes megmutatni, mire kell felhívni a gyerekek figyelmét.
Hát nekem 3 gyerekem van, most 7, 9 és 11 évesek, és ők nagyon-nagyon szeretnek biciklizni. Tehát amikor én megkérdezem, hogy menjünk-e valahova biciklivel, akkor biztosan az lesz a válasz, hogy igen, mert egyszerűen élvezik. Mi itt a környéken szoktunk velük bringázni, alapvetően inkább védett utakon, ugye 12 év alatti gyerek főútvonalon a kereszt szerint nem is közlekedhetne, tehát hogy először is a gyerekekkel kis forgalmú védett utakon érdemes elkezdeni a bringázást, és én a legfontosabbnak azt tartom gyerekeknél is, és talán felnőtteknél is, hogy a megfelelő oldaltávolságot azt be tudják lőni.
Hogy néz ki ez a gyakorlatban, hogy mondjuk biciklizik a család, és akkor te mindig mondod a gyerekeknek, oda kiáltasz, hogy
így van.
Kicsit távolabb a járdától mondjuk.
Így van, így van. Én szeretek egyesével is biciklizni a gyerekekkel, mert akkor tudok nekik személyre szabottan instrukciókat adni, és őket személyre szabottan tanítani. És igen, ez így néz ki, hogy én mögöttük jövök, és kiabálok, hogy ajtónyitás, nyitávolság, vigyázz, beljebb, gyere egy kicsit, jobbkezes utca! És nagyon-nagyon sok gyakorlás van azért ebben, ez tény. Most már Sasadról mondjuk a Fehérvári úti piacra simán bemegyünk biciklivel a három gyerekkel, mindenki megkapja a kis hátizsákját, és akkor ezekkel a ott vásárolt cuccokkal szépen hazatekerünk. Ez egy ilyen, nem tudom, 7-8-9 kilométeres túra, tehát ezzel az aznapi fárasztás is megvan oldva.
Jó családi programmá válik, miközben bevásároltatok.
Abszolút, miközben egy kötelező feladatot megoldottunk, aközben sportoltunk, megtanultunk egy csomó közlekedési szabályt, minőségi időt töltöttünk együtt, megtanultuk azt, hogy melyik a brokkoli és melyik a karfiol a piacon.
Jani, milyen hosszú út vezet onnan, hogy az ember egy buliból haza akar jutni, és rájön, hogy biciklivel a legpraktikusabb, egészen addig, hogy megalapítson egy bringasulit?
Nem olyan sok, sőt, nagyon szoros összefüggés van a kettő között. Tehát én egy időben nagyon sokat kerékpároztam, mert a munkahelyem olyan 35 kilométerre volt a lakhelyemtől. Ilyen hosszú idő alatt, vagy távon sok mindent lát az ember. Tehát nekem ez adta az első lökést, hogy valamit kezdjük a kerékpározással, hogy láttam, hogy hogyan viselkednek a kerékpárosok, az autóvezetők, hogy lehetne ezt jobban is, és akkor arra gondoltam, hogy miért ne lehetne az autós iskolák mintájára kerékpáros iskola. És aztán ezt az ötletemet elvetettem, vagy hát elfeledkeztem róla, míg nem aztán kiderült, hogy ez nyugaton létezik. Tehát Angliában ez egy évtizedek óta működő dolog, és ez adta a végső lökést, hogy megalapítsam Budapest első városi kerékpáros iskoláját, ahol a felnőtteket kerékpározni, közlekedni tanítom. És még arra reflektálva, amit az Eszter az előbb mondott a gyerekek kapcsán, a felnőtteknél is azt tapasztalom, hogy ez a helyezkedés az egyik olyan dolog, amit nagyon-nagyon sokan nem csinálnak jól, kifejezetten rosszul. A másik ez a tudatosság, amit a gyerekeknél is érzek, hogy egy ilyen képzésen, hogyha valaki részt vesz, nekem ezek a visszajelzések jönnek a legtöbbször, hogy sokkal tudatosabbá válnak a közlekedésükben ezek a résztvevők, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a gyerekeknél is, hogy tudatosítsuk, hogy amikor közlekedünk, akkor nagyon oda kell erre figyelni.
Igen, hogyha autóba akarok ülni, ugye kressz szabályokat kell megtanulnom, vizsgát kell tennem, ha jól tudom, akkor a kerékpárnál ilyenfajta követelmény nincsen.
Nincsen. Van a bécsi közlekedési jegymezőn, ez kimondja az egyik paragrafusa, hogy nem követelhető meg vizsga a kerékpárosoktól, pont azért, hogy valamilyen szinten próbálják meg elősegíteni azt, hogy többen kerékpározzanak. Tehát erre szoktak előszeretettel hivatkozni a kerékpáros érdekvédelmi szervezetek. Nem csak Magyarországon, hozzáteszem, ez a világon mindenhol körülbelül így van. Nagyon kevés helyen van kötelező jogosítvány, pont azért, hogy többen tudjanak kerékpározni. Ugyanakkor én is értem a célzást a kérdésedben, hogy mégiscsak az van viszont a kressz első mondatában talán, hogy az vehet részt a közlekedésben, aki tudja a kresszt. És ezt tudja feloldani egy ilyen kerékpáros képzés szerintem, hogy nem kötelező, de nagyon ajánlott és nagyon hasznos. Nem véletlen, például Angliában ezt az állam támogatja, tehát a résztvevők számára ingyenes. Én nagyon örülnék, hogyha itthon is felkarolná a magyar állam ezeket a képzéseket, és a résztvevők csak jelentkezniük kellene, és a többit azt intézi a Velo Budapest és a magyar állam. Reméljük a legjobbakat.
Igen, ez egy szép irány, amit itt felvázoltál szerintem, hogy motiváljuk az embereket arra, hogy valóban tudatossá váljanak, ahogy mondod. Ha már tudatosság, miért van az, hogy kevés embert látok sisakban közlekedni? Ez nem lenne egy alapkövetelmény?
Kötelezőnek ugye nem kötelező a sisak, bizonyos sérülésektől megóv, de csak akkor, hogyha helyesen van felhelyezve. Én magam azért kezdtem el végül sisak nélkül biciklizni, mert macerásnak találtam. Tehát akkor az még egy cucc, amit magaddal kell vinni, és ez eltávolít a kerékpározásnak ettől az egyszerűségétől. De a kötelező sisak használatnak az ellenérve az szokott lenni. Egyrészt az, hogy tehát nagyon, nagyon kis esélye van az embernek, hogy úgy esik, hogy az pont segít a sisak, vagy pont megmenti. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy az én példámhoz hasonlóan egyszerűen többen ülnek kerékpárra, hogyha nem kell egy szkafandert magukra venniük. A közlekedési célú kerékpározás az egy pontosan ugyanolyan egyszerű dolog, mint amikor a nagymamám a faluba felül a bicikliére, és elmegy a barátnőjéhez. Ő se vesz sisakot, mert neki ez egy ilyen természetes közlekedési mód. És valahogy ehhez visszatérésként, tehát hogyha így fogjuk fel a kerékpározást, akkor ez tényleg csak annyi, hogy felpattanok a bringámra, és elmegyek.
Jani, te ezt hogy látod?
Hát egyrészt kezdjük ott, hogy a KRESZ az lakott területen kívül 40 km/h sebesség felett ír elő kötelezően a sisakviselést. Tehát ezért mondjuk például a nagyvárosokban kevesebb sisakot hordó kerékpárost látunk. Másrészt ugye bizonyítottan segít bizonyos ütközéseknél, tehát a fejet jobban védi, de ilyen alapon az autóban is növeli a hatékonyságot baleset esetén, mégse hordunk autóban sisakot, illetve de, hogyha körülnézünk, akkor versenyautóban szoktak sisakot hordani, mert nagy az esélye az ütközéseknek. Hasonló a helyzet a kerékpározással. Ha valaki mountain bike-ozik, vagy downhill-ezik, ez ilyen le a lejtőn, le a hegyről terepen,
nagy sebességgel,
ott nagy esélye van annak, hogy egy esésnél komolyabban megsérül, ott szinte kötelező. Ott nem is látunk nagyon mountain bike-osokat, akiknek nincsen. Hasonló a helyzet mondjuk a versenykerékpárosoknál, országúti bringásokon is van sisak, mert olyan környezetben vannak. De, hogy egy városi autózás során az ember nem húz bukósisakot, úgy a városi kerékpározásnál sem javít annyira, mint amennyire más tényezők. Tehát például sokkal-sokkal többet tudok én kerékpárosként tenni a saját védelmem érdekében, mint egy sisak. Ha jobban odafigyelek a környezetemre, ha megtanulok jól helyezkedni, hogyha a szabályokat, hogyha a viselkedésem kiszámítható, hogyha látható vagyok, és próbálom fölvenni például a szemkontaktust a többi közlekedővel, ezek mind-mind szerintem nagyságrendekkel nagyobb védelmet tudnak biztosítani a kerékpárosnak, mint egy sisak. És ahogy mondta Eszter, igen, hogyha valaki rosszul hordja azt a sisakot, már pedig nagyon sokan úgy fölcsatolják immel ámmal, de valójában nem áll jól a fejükön, akkor még akár komolyabb problémát is tudnak.
És itt nem elég előnyös a megjelenésük értelemben, mondjuk, hogy nem áll jól, hanem megfelelő védelmet nyújt.
Természetesen. Én nem akarok senkit lebeszélni természetesen a sisak használatról, sőt, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a biztonságán javít, vagy a magabiztosságán, akkor hordjon. Sőt, én a kötelező sisak használat ellen lennék, vagy vagyok, illetve azok ellen, akik mondjuk számon kérik sok esetben a kerékpárosokon a sisak használatot.
Tehát a védőfelszerelés helyett jobban hisztek, ha jól értem, a tudatosságban, a szabálykövetésben, és abban a rutinban, amire rá lehet segíteni, akár azzal, hogy órákat veszek, hogy sokat gyakorolok a gyerekkel, hogy mindig felhívom a figyelmét arra, hogy milyen szabályokat kell figyelembe venni.
Így van, pontosan.
Így van. Tehát egy prevenció, illetve a defenzív közlekedés, ami régebben még tankönyvek is voltak erről, emlékszem, a nagypapámnak volt egy defenzív autóvezetés című, vagy vezetéskönyve című kiadványa. Ezt nagyon jól lehet kerékpáron is alkalmazni, sőt.
Személyes sztorikkal kezdtük a beszélgetést, és mivel nagyon erősen kihalom a szavaitokból, hogy nektek a kerékpározás az egy életminőség javító tevékenység,
igen.
Akkor kerekítsük így le a beszélgetést, hogy mondjatok pár mondatot arról, hogy ez az egész biciklis életmód, ez az életminőségeteket hogyan javítja.
Kár, hogy most itt nincs lehetőség kép közvetítésére. Van egy nagyon kedvenc képem, amikor egy kerékpár váza helyett az a felirat van, az alakítja ki a vázat, hogy freedom, azaz szabadság. Mm-hmm. És ez még valami szép napsütötte mezőn is van fényképezve. Szóval nekem ez a fotó, ez egyszerűen megtestesíti azt, amit a kerékpározással kapcsolatban érzek. Szóval nekem a kerékpározás az egyszerűen a szabadság. Ilyen nagyon kiszámítható, tehát ezt egészen biztosan tudom, hogyha X-kor elindulok, akkor Y-kor oda fogok érni, plusz-minusz egy perc, pont. Tehát sokkal kiszámíthatóbb a közösségi közlekedésnél és az autózásnál is. De ezen túlmenően is nagyon nagy szabadságot jelent a biciklizés. Tehát, hogy így közvetlen kapcsolatban vagyok a várossal, ahogy áthaladok az útvonalon. Tényleg mindent látok, érzékelek, egészen más, hogy egyszerűen kapcsolódok tényleg a városhoz, az ott lakókhoz, a létezőkhöz. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit túlzott lelkesedésnek tűnik, de nekem a kerékpározás ez tényleg egyszerűen a szabadságról szól. Teljesen más életérzés számomra. Én amikor megyek a munkahelyemre, akkor egy szakaszon a Duna mellett jövök el, és akkor szokott felkelni a nap, és látom a zajló Dunát télen, akkor így egészen más, hogy érzem magam, mint hogyha ugyanezt a távolságot még a metrón tenném meg. Vagy a másik kedvencem, amikor a hidon tekerek át, és ősszel hallom a vadludak gágogását, és akkor felnézek, és látom, hogy ezek vonulnak. Ebből semmit nem érzékelnék, hogyha nem szabadon tekernék.
Ezt ennek a szubjektív érzéseit egyébként fel is mérték, tehát több kutatás tudja bizonyítani azt, hogy akik kerékpárral járnak mondjuk munkába, azoknak a stressz szintjük alacsonyabb, mint azoknak, akik tömegközlekedéssel vagy autóval. Tehát egyszerűen boldogabb az, aki kerékpározik. Én, amikor nagy ritkán kénytelen vagyok autóval közlekedni, mondjuk Budapesten, borzasztóan érzem magam. Tehát az, én már annyira hozzászoktam a kerékpározás előnyeihez. Tehát vannak rengeteg ilyen kézzelfogható előnye a kerékpározásnak. Például ez a lassú sebesség azáltal, hogy meg tudok állni, látok egy fagyizót, egy új boltot, be tudok köszönni a szomszédokhoz, látjuk, integetjük, interakció van, ezek nem nagyon vannak meg autóvezetés közben. És hát persze, sokat beszéltünk ma a teremtésvédelmi kapcsán a környezetvédelmi dolgokról, ez elkerülhetetlen, azt gondolom, hogy be kell látnunk nem csak azt, hogy mennyi szennyezéssel jár az autóhasználat manapság, hanem mennyi helyi igénye van az autóknak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy biciklisávok itt-ott, és elveszünk valamit az autóktól, azt kellene észrevennünk, hogy 30 év alatt közel megduplázódott az autók száma Magyarországon, tehát olyan 2 millióról most már lassan 4 millió gépjármű van regisztrálva Magyarországon. Fizikailag képtelenség egy idő után a növekedés, és a történelmi városokban, Budapesten, Európában nem lehet lebontani a parlamentből egy kicsi szeletet, hogy nagyobb útfelület legyen a Besti rakparton. A Szegedi Dom környékét se lehet átépíteni autópályának, mert nincs hely. Tetszik vagy nem tetszik, az autóból kevesebbet kell sajnos használnunk, és ennek kiváltója lehet a tömegközlekedés, a gyaloglás és a kerékpár.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk egy kiadósat a városi kerékpározáson, amiről megtudtuk, hogy ez valójában a közlekedési célú kerékpározás. Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja volt a vendégem, és Árva János, a Velo Budapest Bringasuli alapítója, kerékpáros oktató. Köszönöm szépen nektek!
Mi is köszönjük szépen. Viszonthallásra!
Sipos Gyula mai rovatában Isten, a teremtett világ és az ember kapcsolatának alakulásáról gondolkodtat el bennünket. Mennyi előnnyel járt, amikor a tudomány fölfedte a teremtett világban Isten által megalkotott törvényszerűségeket, majd hogyan fejtettük ki a teremtőt az alkotásból, pedig nélküle nem tudjuk sem védeni, sem őrizni a ránk bízott világot. Gyula, az ember való változása biztat bennünket.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, és három egyszerű igazságot szeretnék most mondani. Az első, hogy az újkori tudományos forradalom az megtanította az embereket arra, hogy a természetnek van egy bizonyos autonómiája, és törvényszerűségek mentén működik, és ezzel tulajdonképpen az emberi gondolkodást felszabadította rengeteg babonaság alól, amelyik a természet működését nem értve, hogy a szellemeket, természetfölti lényeket és mindenféle egyéb dolgokat látott, és az erdős mondjuk egy félelmetes hely volt, ahol a mesék szerint nehéz bemenni, és ahol mindenféle gonoszságok történhetnek. Tehát egy nagy felszabadulást hozott a babonaságok alól, a félelem alól, a jósolgatások alól, és sok minden alól, és tulajdonképpen ez lehetővé tette azt is, hogy az ember és az emberi kultúra és tudomány ezeknek a törvényszerűségeknek a felismerésével nagyon nagy eredményeket érjen el az élet több területén. Ami hát nagyon szép dolog, de ugye megvannak a maga hátulütője is, nem a babonaságokkal szemben, mert az nagyon jó, hogy azokról leszokunk. De a második igazság az, hogy aztán a 20. század második fele és a 24. század az megtanított minket arra, hogy azért az emberi tevékenység nem független a természettől, és a természet sem független az emberi tevékenységtől, hanem egymásra hatnak. És ugye ez az újkori klímakatasztrófa, globális felmelegedés, természeti csapások, és sok minden, ami itt van rajtunk, az megtanított minket arra, hogy bizony a saját életünket együtt kell gondolnunk az egész teremtett világ életével, és az az egyszerű igazság, ami a Teremtés könyvének elején van, hogy az Isten rábízta az ember a Földet, hogy művelje és őrizze azt, ugye ezt nagyon visszaélésszerűen használtuk fel, és vissza kell térni az eredeti művelje és őrizze, tehát hogy a természetnek a kibontakozását, sokszínűségét őrizve, segítve tudunk csak együtt élni, és láthatólag az emberiség kezd rádöbbenni arra, hogy szinte az utolsó pillanatban vagyunk, mielőtt valami visszafordíthatatlan dolog történik. És akkor itt jön a harmadik dolog, hogy miközben ezt a kettőt megértettük, és kezdjük megtanulni azt is, hogy felelősségünk van a teremtett világgal szemben, közben elfelejtettük azt, hogy a teremtett világ és a természet nem független Isten jelenlététől sem. Tehát ugye valamikor az egyház a természetnek az egész körforgását végig kísérte a maga imáival, ugye megáldotta a vetést, az aratást, imádkozott az időjárásért, és ez nem pusztán valami vallásos szokás, amit megtettünk, de hát következmények nélküli dolog, hanem nagyon is fontos része volt az Isten és ember együttműködésének, és az, hogy Isten áldása az ember közreműködésével, aki őrzi és műveli ezt a földet, ez valósággá legyen. És ezt elfelejtettük, és talán nem nagy merészség azt feltételezni, hogy ahogy mondjuk a kultúrából kiveszett Isten, és ezért aztán a bűnök megnövekedtek, ugyanúgy, hogy a természetből, ahogy kiveszett az Isten, jól értve, tehát hogy nem vittük bele Isten áldását a teremtett világba, az bizony ezekkel a következményekkel is jár. Ugye hát itt van most is Magyarországon, most is aszály van, szárazság sújtja a vidéket, és bizony imádkoznunk kell azért, hogy az Isten adjon esőt, hozzá az esőt az áldott földre, hogy a föld megteremje a maga gyümölcsét, hogy a mi megélhetésünk biztosítva legyen, hogy minden a maga helyes módján menjen. És ezt nekünk bizony újra meg kell tanulnunk, és szeretnék most biztatni mindenkit, minden hallgatót, hogy mi ezt ne felejtsük el, és még imádkozzunk azért, hogy Istennek az áldása újra megnyugodjon a növényeken, az állatokon, az embereken, az ökoszisztémákon, a kapcsolatokon, és jöjjön el a korai eső és a késői eső, és a föld megteremje a maga gyümölcsét, és mentesek legyünk a természeti csapásoktól és a kártevőktől, és minden élet a maga helyén, a maga életterében tudjon maradni, így növelve ennek a földnek és ennek az egész teremtett világnak a sokszínűségét és biztonságát. Hát adja Isten, hogy ezt meg tudjuk élni, és ez így legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Mi tehetünk mi rovatunkban most arról beszélgetünk Tarányi Szabó Eszterrel, milyen aktuális, főként keleti feladatai vannak egy teremtésvédőnek, miért kereljék el a természetpusztító rendet, amikor tervezzük kertünket, hogyan varázsolhatunk kis kertet egy teraszra, hogyan segíthetjük a beporzókat, és persze azt is érintjük, hogy mi magunk hogyan tudunk felelőssel válni a vízzel. Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, áprilisi adásunk Mit tehetünk mi rovatában, ahol a változatosság kedvéért naphimnuszos társammal, Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk. Alig értünk rá összehozni a beszélgetést, hiszen most valóban nagyon sok tevékenység van egy teremtésvédőnek. Ugye itt a tavasz, a hétvégén egyik nap a gyerekek óvodájába raktuk rendbe a komposztot, a másik nap új komposztkereteket raktunk össze Albert falván, még aznap vittük a kész komposztot faültetésekhez. Tehát itt azért, amikor elindul a tavasz, és minden kizöldül, akkor kiélvezhetjük ezt a körforgását a természetnek, ami itt újra kezdődik. A másik az, hogy hogyan látják a kertet az emberek. Feljönnek ezek a hirdetések, amikor kertépítők hirdetik a munkájukat, és mutatják büszkén a képeken a teljesen famentes, letérkövezett, gyepes, öntözőrendszeres kertet, ahol legfeljebb cserében látni bármilyen fűtől eltérő növényt, és erős, hogy a térkövek között gyomirtóban van kiírtva a növényzet. Ilyenkor is azért összeszorul az embernek a szíve. Eszter, te hogy látod, hogyan lehetne inkább ezt a kertészkedést elképzelni manapság?
Hát az én szemléletem az elmúlt 20 évben nagyon sokat változott ezzel kapcsolatban. Nekem van egy biológus húgom, aki már 20 évvel ezelőtt is azt mondta, hogy a szüleimnél laktunk, és a gyep helyett kérte, hogy legalább a kert sarkába tartsuk meg a amúgy normálisan kinövő növényeket. Az orgona maradhatott ilyen dzsumbujos, vérehulló fecskefűtől a pitypangig, a lóhere, őt ez így nem zavarta. Sőt, ebben nagy értéket látott ugye a beporzóknak a biodiverzitását, tehát tényleg egy ilyen kis menedéket a természet számára. És én ezt 20-30 évvel ezelőtt bevallom, még ilyen szent borzalommal hallgattam, mert akkor én is azt gondoltam, hogy a szépen levágott gyep, hát ugye az a tisztességes kert, és az a rendes gazdának, meg a rendes kert tulajdonosnak a védjegye. Tehát egy ilyen dzsumpit nem lehet ott hagyni a kert végében. És azóta a világ is nagyot fordult, én azt látom, meg az én szemléletem is teljesen átértékelte ezt a helyzetet. Az önmagáért való puszta esztétikum az egyszerűen elvesztette az értékét számomra, és sokkal fontosabbnak látom azt, hogy valóban a természetet, mint olyan próbáljuk megmenteni. És ezzel párhuzamosan a világban is ugye hasonló fenntarthatósági szemléletváltozás ment végbe, és egyre több fenntartható kertészettel kapcsolatos cikket olvashatunk, ugye az erdőkertek, a kvázi önfenntartó kertek, ezek egyre nagyobb teret kapnak. Az ilyen kertekben nincsen helye az élére nyírod gyepnek, a pázsit helyett sokszor lóhere gyepet alkalmaznak, vagy más talajtakaró növényeket. Ugye lehet mulcsozni is a talajt, ami kevésbé fog kiszáradni, és a kvázi gyomoktól is így jobban távol tartja a kertet. Fontos az is, hogy milyen növényeket választunk a kertbe, tehát hogy egyre inkább elszárazodik ugye a Kárpát-medencének az éghajlata. Tehát az is fontos, hogy ne idegenhonos olyan növényeket válaszunk, amik mondjuk egy mediterrán éghajlaton jól érzik magukat, vagy egy angliai óceáni éghajlaton jól érzik magukat, hanem vegyük tudomásul azt, hogy mi itt kontinentális éghajlaton létezünk, és abba passzoló növényeket, inkább ilyen szárazságtűrő és Kárpát-medencében honos növényeket próbáljunk választani. Úgyhogy mindenkit buzdítunk, hogy ilyen típusú kertet gondozzon inkább otthon, és ennek most már gazdag irodalma van, nagyon szépen utána lehet olvasni.
Valóban, és ez fontos, hogy említetted itt a szárazság szempontjából, és ugye én nekem ezek a faültetés, amihez persze a komposztot is használjuk, azért is nagyon kedves műfajom, mert azért a fák túl azon, hogy ugye széndioxid megkötő képességük van, a víz visszatartásban is jeleskednek. Nagyon szeretjük most már, hogyha mindenütt rend van, ezért is jó a térkő, mert a rendet tartunk, szépen kivágják a házak elől a fákat, és vízelvezető árkot betonoznak, ami gyorsan elviszi a csapadékot, miközben hát ugye tudjuk, hogy ezt most már tényleg foggal körömmel meg kéne tartanunk. Megint egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire nem veszünk tudomást arról, hogy mi a helyzet, hogy most ugye pár hete ez a szaharai homokkal szennyezett eső borította be az autókat, és azonnal akartuk tüntetni a szemünk elől, sorra álltak a kocsimosókba az autók, hogy eltüntessék azonnal eszméletlen mennyiségű vízpazarlás árán ezt a szaharai homokot. Ugyanez, amikor nagyon meleg lesz nyáron, akkor azt hiszük, hogyha bekapcsoljuk a klímát, akkor mindent megoldunk. Ugyanígy a szemetet egy pillanat alatt el akarjuk tüntetni az orrunk elől, ezért nem tűrjük egyébként a komposztot sem. És hát ugye én ezen küzdök a tanítványaimmal állandóan, hogy órán is fölállnak, hogy kirigyék azonnal a szemetet. Nagyon-nagyon megküzdünk a szelektív hulladékgyűjtéssel, végre van a folyosón néhány szelektív hulladékgyűjtő, de hát a gyerekek azok nem használják. mondom nekik, hogy nem állhatnak fel óra közben, ha meg úgyis óra végén viszik ki a szemetet, akkor meg tessék szíves lennék kivinni a szelektívbe. De annyira erős a késztetés erre a rendre, hogy minden probléma azonnal és teljesen mindegy, milyen környezeti terhelés árán tűnjön el a környezetünkből, miközben hát ugye folyamatosan rántjuk magunkra ezzel az újabb és újabb problémákat.
Említetted a letérkövezést. Én láttam nemrégen egy zseniális képet, ahogyan egy locsoló autó locsolta a térkövet, és alá volt írva valami hasonló, hogy meddig csináljuk még ezt, miért várjuk azt, hogy majd a térkő az kivirágzik, és kinő, és árnyékot tart nekünk. Tehát ha belegondolunk, a fánál, vagy a növényeknél csodálatosabb eső megtartó szerkezet egyszerűen nincsen. Tehát amikor jön a sok csapadék, akkor felszívja, és sokáig képes belőle gazdálkodni, és ugye az emberek meg a más élőlények számára is jótékonyan tudja ezt így tárolni, és átfordítani más jótékony környezeti tényezőkbe. És hogy egy kicsit így az esővíztől még a kert témába visszakanyarodjunk, ugye nem csak a szépségért tartunk egy kertet, hanem adott esetben a hasznosságáért is, még akár a városokban is. És talán itt a világjárvány, meg a háborús helyzet megingatta bennünk az ellátásunk biztonságába vetett hitet. Tehát ugye látjuk, hogy ezek a globális ellátási láncok, ezek milyen sérülékenyek, hogy komplett ágazatokat lehet lezárni, gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra, és mi meg ott maradunk, nem tudom én, paradicsom, meg tűzifa, meg ez az nélkül. És adott esetben ez is vihet minket abba az irányba, hogy próbáljunk legalább az élelmiszerünk egy részéről gondoskodni. Nekünk nincsen saját kertünk, mi egy társasházban lakunk, de a balkonunk az dugig tele van fűszernövényekkel, uborkával, paradicsommal, eperrel, rebarbarával, nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk itt is termelni. Hát ez nyilván nem olyan nagy fogyasztás, tehát hogy a fogyasztásunk nagyon kicsi százalékát tudja ezt kielégíteni, de már csak azért is nagyon klassz dolog, mert a gyerekek így egyszerűen látják a természet körforgását, tényleg a rész lehetnek, és hát nyilván sokkal jobban ízlik nekik az eper, amit kint a teraszról legelnek le, mint bármi más.
Igen, hát és akkor itt van persze lassan, hát ugye a paradicsomagot már illet elvetni, de aztán most már nálunk a cukini a nagy sztár, az aztán tényleg szerencsére mindig megterem, az én fiam az már nagyon régóta, már 8 éves kora óta egyedül gondozza ezeket a növényeket, és nagyon sok öröme van benne, és persze ne felejtsük el, hogy a kertünk van, nekünk van kertünk, az tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy van egy földdarabom, amivel azt csinálok, amit akarok, hanem van egy földdarab, amiért felelősséget vállaltam. Tehát, hogy mindig így gondozzuk ezeket a kerteket. Persze itt van az is, hogy gondozatlanság látszatát kelti, hogyha nem nyírjuk le mindig a füvet, de muszáj meghagyni a virágokat a bepolzóknak egyszerűen, mert szükségük van rá. Figyelni kell a permetezésnél, és én mindig úgy örülök, amikor besorakoztatott régi tetőcserepeink között tavasszal ilyenkor megjelenik a méraj. Nem sok ideig tart az időszak, sokkal régen biztos megijedtem volna tőle, most annyira örülök neki, hogy itt vagytok, sziasztok, megint itt vagytok, jaj, de jó. Tehát, hogy becsüljük meg nagyon ezeket az állatokat.
Nem sokára itt a helyi közösségi háznál is lesz egy mézes rendezvény, illetve a gyerekek iskolájába is tartunk majd egy ökonapot, és mind a két helyen fogunk ilyen méhecske bölcsőt, meg garázsdarazsat készíteni. Lényegében vagy farönkökbe lehet belefúrni különböző vastagságú lyukakat, vagy nádakat szokás összekötni, tehát az a lényeg, hogy valamilyen kis szűk helyet, bejáratot biztosítsunk a beporzóknak, ahol ugye szaporodhatnak, és ez azért fontos, tehát hogy így az ember gondolhatja, hogy de hát miért nem tud az a nyomorult darázs, vagy méhecske találni magának egy olyan helyet, ahol ezt a tevékenységét elvégzi. Ugye ez azért szorulnak rá az ilyen mesterséges helyekre, mert az idős fákban képződnek olyan lyukak meg járatok, amiket el tudnának foglalni a beporzók, de az idős fákat meg nem tűrjük a városban. Tehát ami már nem szép, nem fiatal, nem biztonságos, kidőlhet, azt meg már sokkal azelőtt kivágjuk, hogy a beporzók számára mencsvárat jelenthetnének. Úgyhogy ez is egy, főleg gyerekekkel egy nagyon jó pofa aktivitás, amivel közelebb vihetjük őket a természet körforgásához.
Igen, és magunkat is, tehát, hogy azt gondolom, hogy természetesen az ember elkezdheti, most meg kell változtatni az életünket, erről is szól az ökológiai megtérés, hogy próbálunk itt javaslatokat tenni, hogy mi az, amit otthon csinálhatunk, de próbálj meg bekapcsolódni minél inkább. Ha valaki egy eddigi templomi rendezvényünkön nem figyeltünk föl rá, de mondjuk most megszervezi valaki nekünk a szelektív hulladékgyűjtést, akkor figyeljünk oda és használjuk. Ha egy közösségi komposztáló alakul a környezetünkben, akkor figyeljünk rá, segítsünk esetleg a karbantartásában. Ha fát ültetnek a környezetünkbe, akkor jó tudni, az első években bizony losolásra szorulnak ezek a fák. Nem a faültetés feltétlenül a nagy munka, hanem az, hogy elérjük, hogy ezek a fák ténylegesen életképesek maradjanak. Ezekben mind-mind folyamatosan be lehet kapcsolódni, és nagyon sokat lehet ezzel tenni a teremtett világunkért. Ezzel akkor zárjuk is ezt a mai beszélgetést, bár nagyon sok mindenről lehet nem még beszélgetni, de reméljük, hogy ebből is sikerült már meríteni valamit egy hónapra. Köszönöm ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Utolsó blokkunkban Nemes Gáborral folytatjuk a Laudato Si felolvasását. A második nagy fejezeten belül, mely a teremtés evangéliumáról szól, most az utolsó, a hetedik alfejezet következik. Ebben Ferenc pápa Jézus tekintetéről elmélkedik, melyen megtestesült életében fedezte fel a teremtményeket, s hogy mindezek telve vannak most is az ő fénylő jelenlétével. Nemes Csaba pedig ugyanebben a blogban az április 22-én ünnepelt földnapjának eredetéről és a világnak mondani valójáról mesél nekünk.
Jézus tekintete. Jézus magáévá teszi a Teremtő Istenbe vetett bibliai hitet, és egy alapvető tényt hangsúlyoz. Isten Atya, amikor tanítványaival beszélgetett, Jézus annak felismerésére hívta őket, hogy Isten atyai kapcsolatban van minden teremtménnyel, és megható gyengétséggel emlékeztet őket arra, hogy minden egyes alkotása fontos a szemében. Ugye két fillérért 5 verebet adtak. Isten mégsem feledkezik meg egyetlen egyből sem. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, fűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok mégis táplálja őket. Az Úr azért tudott másokat arra hívni, hogy figyeljenek fel a világban lévő szépségre, mert ő maga is folytonos kapcsolatban állt a természettel, szeretettel és ámulattal figyelve, miközben bejárt a szülőföldje minden szegletét, elidőzött az ő atya által elültetett szépség szemlélésében, és arra hívta tanítványait, hogy felismerjék a dolgokban az isteni üzenetet. Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket, már megértek az aratásra. A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjébe. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és fészket raknak ágai között. Jézus teljes összhangban élt a teremtéssel, és mások ámulva kérdezték, ki lehet ez, hogy még a szélvész és a tenger is engedelmeskedik neki? Nem tűnt világtól visszahúzódó aszkétának, vagy az életben kellemes dolgok ellenségén. Magára utalva azt mondta, eljött az emberfia, eszik is, iszik is, és azt mondják rá, hogy palánk és borissza ember. Távol állt azoktól a filozófiáktól, amelyek megvetették a testet, az anyagot és az evilági dolgokat. Ezek az egészségtelen dualizmusok mégis jelentős befolyást gyakoroltak néhány keresztény gondolkodóra a történelem folyamán, és eltorzították az evangéliumot. Jézus két kezével dolgozott, napi kapcsolatban állt az Isten által teremtett anyaggal, hogy kézműves képességével alakot adjon ki. Érdemes figyelnünk arra, hogy élete nagy részét ennek a feladatnak szentelte. Olyan egyszerű életmódban, amely semmiféle csodálatot nem keltett. Nem az ács ez, Mária fia. Így módon megszentelte a munkát, és sajátos értékkel ruházta fel kibontakozásunk szempontjából. Szent II. János Pál azt tanította, hogyha az ember a munka fáradalmát az értünk megfeszített Krisztussal egyesülve viseli el, valamilyen módon együttműködik Isten fiával az emberiség megváltásával. A valóság keresztény felfogása szerint az egész teremtés rendeltetése Krisztus misztériuma által valósult meg, aki jelen van az összes dolog kezdetétől fogva, minden általa és érte teremtetett. János evangéliumának prológusa Krisztus teremtő tevékenységét isteni szóként, logosz, mutatja be. De ez a prológus meglepő kijelentést tesz. Ez a szó testélet. A Szent Háromság egyik személye beilleszkedett a teremtett kozmoszba, osztozott annak sorsában egészen a keresztül. A világ kezdete óta, de különösen is a megtestesüléstől fogva, a természeti valóság egészében rejtett módon Krisztus misztériuma működik anélkül, hogy csorbítaná annak autonómiáját. Az új szövetség nem csak a földi Jézusról és az ő világhoz fűződő konkrét és szeretetteljes kapcsolatáról beszél, hanem a feltámadt és dicsőséges Jézusról is, aki egyetemes uralmával az egész teremtésben jelen van. Úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék, és hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy ő a kereszten kiontott vérével békességet szerzett. Ez az idők végéhez visz előre minket, amikor a fiú mindent átad az atyának, hogy Isten legyen minden mindenben. Így módon e világ teremtményei már nem pusztán természeti valóságként mutatkoznak meg előttünk, mivel a feltámadt Krisztus titokzatosan körülöleli, és a teljesség célja felé irányítja őket. Azok a mezei virágok és azok a madarak, amelyeket ő csodálattal nézett emberi szemével, most már tele vannak az ő fénylő jelenlétével.
Naptár. Április vége felé ünnepeljük a Föld napját. Ez minden évben, az elmúlt 30-40 évben már április 22-én ünnepeljük. Sőt, amióta én emlékszem, hogy ünnepeljük Magyarországon is a Föld napját, 1990 óta, akkor már mindig április 22-én ünnepeltük. Az ötletet egy John McConnell nevű ifjú vetette föl 1969-ben egy UNESCO által szervezett konferencián Kaliforniában. A Föld napját első alkalommal 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén csillagászati tavasz első napja, hogy a meteorológiai tavasz március 1-én kezdődik. Dennis Heath nevű amerikai egyetemi hallgató április 22-én mozgalmat indított a Föld nevében, és megalapította az Earth Day Network-öt, a Föld napja hálózatot. Azóta Dennis Heath alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már a mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, pedig akkor nem volt még internet, nem volt még mobiltelefon, hanem egészen más eszközökkel nagyon gyorsan, fantasztikus tömegeket tudtak megmozgatni. A Föld napja alapítvány felhívásából hadd olvassak fel néhány sort. Ez egy nap, ahogy mondják, a holnapért, a klímáért. Ahogy írják, létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése, és erre is figyelmeztet. Az 52. világméretű földnapja, melynek kiemelt témája, maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. Nagyon sokat beszéltem már önöknek ezen a műsoron is erről, a túlfogyasztásról, a emberiség túlteljeszkedéséről, és ezen veszélyeknek a hatásáról a biológiai sokféleségre, ami tulajdonképpen az emberi élet alapja is. Ahogy szoktam mondani, a biológiai sokféleség, vagy egy máshogy szokták mondani, a biodiverzitás gyakorlatilag a földi élet immunrendszere. És ezt romboljuk már rendkívüli gyorsasággal és intenzitással az elmúlt 40, 50, 60, 80 évben, talán 100 évet még nem mondák, mert akkor annyira nem. És ezért is jött létre a Föld napja, és jött létre ez a mozgalom, hogy erre minden év április 22-én figyelmeztessen minket. Köszönöm szépen!
Egyesületünk életében szomorúan emlékezetes április 22. Most lesz 5 éve, hogy előző elnökünk Ruhály Gábor ezen a napon távozott el teremtőjéhez, éppen a Föld napján, máig ült hagyva maga után. Szeretettel emlékezünk rá egyéniségére, teremtésvédelmi munkájára. Kedves hallgatóink, szeretnénk ismét felhívni figyelmüket a honlapunkon, Facebook oldalunkon péntekenként megjelentünk Ökokeresztutas sorozatunkra. Érdemes ezek állomásait újra és újra átemlékeznünk. Kívánjuk, hogy majd a böjt után, mely remélhetőleg megváltoztatta rögzült rossz szokásainkat, húsvét ünnepével nem visszatérünk azokhoz, hanem a feltámadás reményével indulunk tovább az ökológiai megtérés útján. Áprilisi teremtésvédelmi magazinunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, jövő hónapban ismét találkozunk a Mária Rádió hullámosztán. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nevében Réfi Júliát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Teréz anya idézete tökéletesen leírja, hogy miként is tud működni a Mária Rádió. A szűzanya rádiója maga a tenger. Érezzük elsöprő lelki erejét és szükségességét. De ez a tenger is cseppekből áll, melyek nélkül bizony könnyen kiszárad és semmivé lesz. És ezek a cseppek most fontosabbak, mint valaha. Az idei nagybőjtben ismét elindítjuk egy csepp segítség elnevezésű adománygyűjtő kampányunkat, mert a rádiónak szüksége van segítségre. Sajnos a szűzanya rádiójának számlája negatív egyenleget mutat. Jelenleg 13 millió forint mínuszban vagyunk. Ennek okai, hogy nem érkezett be elegendő adomány, mely fedezné a működési költségeinket, és az októberi maratonunkon összegyűlt összeg is kimerült, így a 3 új adónk beindításának fennmaradó részét a havi adományösszegekből kellett kipótolnunk. Ezért kérjük most szeretettel a hallgatói család segítségét. Köszönjük támogatásukat, a jó Isten fizesse meg!
Rubovszkiné Bodó Mária vagyok, és 2 éve végzek önkéntes munkát a Mária Rádióban. A Kamassarok című műsort szerkeztem, ami 2 hetente hétfőnként, 8 óra 30 perckor az Otthon a családban rovat részeként kerül adásba. Ennek a műsornak az elindulásához több dolog is hozzásegített. 2 emelnék ki. Az egyik az, hogy egyszer csak arra döbbentem rá, hogy az életszakasz, amiben éppen vagyok, valahogy rendkívüli. Talán abban áll az egyedisége, vagy rendkívülisége, hogy szinte kizárólag kamaszok vesznek körül. Itthon a 4 serdülőkorú gyermekünk, aztán a gimnáziumban, ahol tanítok és osztályfőnök is vagyok, rengeteg serdülőkorú diák. Az is foglalkoztatni kezdett, hogy minél többet és minél emészthetőbb módon beszélni kellene erről az életszakaszról. Tehát, hogy minél többet kéne foglalkozni a serdülőknek a világával. A másik, hogy 2019 márciusában, valahogy itt a home office idején, Egyszerűen rászoktam arra, hogy Uzsainé Pécsi Rita előadásait hallgassam házi munka közben. És mindenféle más érdekes kamaszokkal foglalkozó anyagra is találtam, és ezeket roppant érdeklődve hallgattam, és próbáltam magamévá tenni. Ezek aztán annyira motiválóak voltak, és annyira igaznak és fontosnak éreztem a témájukat, és jelentősnek mindenki számára, hogy aztán így született meg a Kamassarok. A műsornak amúgy egyik legnagyobb értéke, hogy Milán atyával együtt készítjük, tehát így módon ő is hozzáteszi a fiatalokkal kapcsolatos élettapasztalatát és meglátásait. Lehet, hogy időben elfoglaltabb vagyok, mintha nem csinálnám ezt az önkéntes munkát, de feltölt és inspirál a hétköznapokban. Amit megélek a fiatalok közt, az iskolában vagy otthon, mondjuk egy probléma, az sokszor arra sarkal, hogy hozzam szóba, és foglalkozzunk vele a műsorban is, és ami a műsorban elhangzik, az éppen, hogy a hétköznapokban megerősít. Mindenképpen olyan gazdagságot élek meg a Mária Rádiós önkéntes munka kapcsán, amiből jut talán a családomnak is, és kétség kívül a hitemben is megerősít.
Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A Mária Rádió a világ legnagyobb közösségi rádióhálózata. A média világában páratlan abban is, hogy önkéntesi szolgálatra építi minden tevékenységét. Várjuk olyan új önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába. Hasonló területen szerzett korábbi tapasztalat nem feltétel, a szükséges képzésről gondoskodunk. Az egyéni érdeklődéshez és lehetőségekhez illeszkedően feladatokat lehet választani a műsorkészítői, a technikusi, a terjesztési és promóciós vagy a koordinációs területről. A szolgálat végezhető budapesti és regionális stúdióinkban, külső helyszíneken, de akár otthonról is. Különösen fontos terület az imádkozó csoportokba való bekapcsolódás, azok szervezése és összefogása. Az imádság nem csak műsoraink leghangsúlyosabb része, de tevékenységünk és szolgálatunk megtartó pillére is egyben. A feladatok részletesebb leírását, a jelentkezési lapot és elérhetőségünket megtalálja honlapunkon az önkéntesség menüpont alatt. Várjuk önkénteseink sorába. Csatlakozzon a Szűzanya rádiójának közösségéhez.
Mária Rádió.